Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, témánk a francia elnökválasztás, mindaz, ami előtte történik, és mindaz, ami április 23-án talán várható, és utána esetleg majd lesz a francia belpolitikában. Ugye arról beszéltünk itt a rövid szünet előtt, illetve arról beszélt éppen, hogy a közép azért sem megerősödött, hogy akár a győztese is lehet ennek a mostani elnökválasztásnak, és hogy ez egyfajta lázadásként is felfogható. Magyarázhatja, hogy Franciaországban ez a fajta választói lázadás, tehát ez a fajta, ha úgy tetszik, radikalizálódás az establishment ellen, ugye Amerikában ezt sokat hallottuk, ez középen jelenik meg, nem valamelyik szélső oldalon.
Én most a jelenleg kialakult helyzettel tudom magyarázni, tehát, hogy amiről korábban is beszéltünk, hogy megjelent egy olyan jobboldali új definíció, és egy olyan baloldali definíció, amivel nagyon sokan nem tudtak azonosulni, és ez nyitott teret tulajdonképpen a közép számára. De a radikalizációt nézzük, akkor a jobb és baloldalon is, tehát két szélső párt is azért nagyon jelentős szavazói bázist elvisz benne. Tehát az, hogy a közép itt most szóhoz jutott tulajdonképpen, az ennek a speciális felállásnak a tudható be. De az, hogy akár a szélső baloldal, akár a szélső jobb oldal hagyományosan erős, az egy hosszabb távú történelmi tendencia már Franciaországban. Tehát, hogy átalakul a kétosztatú politikai tér, jobb és baloldal, jobb és bal középről háromosztatúvá, és a szélső jobb oldal folyamatosan szereplője minden változásnak. Ez egy jó, majdnem 15-20 éves tendencia már.
A populizmus mennyire van jelen ebben a kampányban?
Nagyon erőteljesen, teljesen átjárja. Tehát én azt gondolom, hogy a populizmusnak ez a jelenség, amit most láthatunk több nyugat-európai országban is, a franciáknál is nagyon erőteljesen jelen van. Egyrészt ugye jön Marine Le Pennek a modernizálódó populizmusa, tehát az a populizmus, ami szélső jobb oldal kitermel, és nagyon sok szempontból tematizálni kezdi, mind a bal oldal, mind a jobb oldal. Tehát ő adja a tematikát, ahhoz képest, amit Marine Le Pen mond, lehet jobb oldalon is és bal oldalon is állást foglalni, ezt 84 óta látjuk, már ez a tendencia megerősödik. François Fillon nagyon sok elemet átvesz Marine Le Pentől, és megszelidít, hogy a jobb közép szavazó számára is emészthető legyen, de ugyanezt látjuk tulajdonképpen baloldalon is, hogy azok az újdonságok, amikkel Benoît Hamon, tehát az államilag garantált jövedelemnek a képe, vagy bármilyen olyan digitalizált társadalmat elővetítő kép, amivel ő nagyon erőteljesen kampányol, azok megint olyan dolgok, amit nem biztos, hogy a kipróbált valóságnak a talaján nyugszanak, hanem egy álomkép, egy vágyálom, amit a francia szavazónál meg tudnak szólítani. Tehát ez megint bejött a kampányba. És a hagyományos témák azok pedig maradnak a többieknek.
Nagyon sok választás lesz Európában is ebben az évben, és ugye volt egy amerikai elnökválasztás még az előző évnek a végén. Az amerikai elnökválasztásnak a témái, az üzenetei mennyire jelennek meg Franciaországban?
Megjelennek, akár már a botrányokon keresztül is, nagyon csak a stílust vesszük, nem a tartalmat. A stílusnál alapvetően a Fillon botránya a legaktuálisabbat említsem. Ott egy nagyon érdekes választóvonal történt, ami nem nagyon tudok példát említeni rá, hogy Fillon úgy reagál, úgy próbálja magát tisztázni, hogy a média egyfajta ellenségképet testesít meg. Tehát ez egy újdonság, és egy nagyon erős összecsengése van Trumppal. A másik pedig, ami megint egy újdonság, és megint nem jelent még meg, amikor arra hivatkozik, hogy de hát mindez a családon belül maradt. Ez itt is van egyfajta áthallás. A tartalomban pedig az amerikai szuverenitás hangsúlyozásának a mintájára, a francia szuverenitás hangsúlyozása is megjelenik. Itt nem hiszem, hogy követésről van szó, mert ugye a francia nemzet az egy elég erőteljesen öntudatos nemzet ahhoz, hogy ezt használja, ezt a fogalmat, de mégis ahogy megjelenik, amilyen területen megjelenik, amilyen összetételben megjelenik, az látszik, hogy elkezd más jelentése lenni ennek a szuverenitásnak, mint mondjuk a korábbi kampányokban volt, egy bezáruló szuverenitás inkább.
Egyébként az Amerikához, mondjuk Donald Trumphoz való viszony, az kérdés lehet a választók számára, vagy érték lehet a választók számára? Ez mondjuk a kampányban tetten érhető?
A kampányban nagyon erősen tetten érhető, hogy a franciáknak az a fajta kiábrándultság, amiről beszéltünk itt az előző részben, az azt mondják legalábbis a közvéleménykutatók, hogy előrehozott egy vágyat a vezető iránt, aki hatékonyan ezeket a problémákat hatékonyan, egyszerűen és világosan megoldja. Tehát, hogy már kipróbáltuk azt, hogy mindenféle más utak vannak, és most ez a vágy előtérbe kerül. Ez megint meghatározó lehet a populista vonulatnál, ahogy mindenkinek a saját imidzsét és a saját kampányát felépíti.
Az európai kérdés, Európa, az Európai Unió mennyire téma? Itt most részben a Brexit árnyékában, ha úgy tetszik.
Ez egy nagyon furcsa dolog, ugye hagyományosan nincs nagyon középpontban a külpolitika az európai államokban. Franciák talán ebben kivételek, tehát a franciáknál úgy nagyobb súllyal van, de itt sincs a kampánytémáknak a középpontjában. Látszik ezt, hogy nagyon későn kezdik kibontani azt, hogy milyen európai elképzeléseik vannak, és az is nagyon sok helyen nem tisztázott. Ez egyébként több más elképzelésről is elmondható. Ha megnézzük azt, hogy milyen különbségek vannak, akkor itt nagyon erős retorikai különbségek vannak, és amikor elkezdünk a tartalom felé haladni, már amennyire tudunk, mert ugye egy dolog, hogy mit mondunk a kampányban, meg az ember így hallgatja az interjúkat, beszélgetéseket, és abban megint reszúr valami tartalmat. Más dolog az, hogy milyen lehetőségei vannak a francia politikának. Én azt gondolom, hogy Európa kapcsán a francia külpolitika nagyon sok mindenben kényszerpályán mozog. Tehát vannak azok a francia érdekek, amiket nagyon keményen akár a németek ellenében is érvényesíteni kell. Ezeknek vannak bizonyos technikái, amit meg lehet lépni, és vannak előre menekülő taktikák, amire a franciáknak nagyon nagy szükségük van, főleg azért, mert ugye a gazdasági átalakulás szükségessége az vonza azt, hogy ezt egy nagyobb gazdasági térben tegyék, mint amilyen az eurozóna például.
A német viszony, a Németországhoz fűződő viszony, ez fontos kérdés. Ő azt mondta, hogy a külpolitika talán a franciáknál téma lehet, bár nem annyira fontos általában az európai választásokon, de mondjuk náluk, hiszen ugye most gyakorlatilag ez a két meghatározó hatalom maradt. Ugye Anglia kiszállása, a britek kiszállásával, német-francia tengely talán a vezető hatalma az Európai Uniónak.
Nem jelenik meg annyira a kampányban, mint ahogy jelen lehetne. Tehát egy kutatóként számomra borzasztóan izgalmas az, hogy a hatalmi viszonyok hogyan fognak átalakulni. Tehát a franciák számára ez egyetlen egy óriási lehetőség. Tehát az, hogy abba a térbe ők bemennek, ahol a britek kiesnek, és ott tulajdonképpen újra rendezhetik a viszonyokat, és vonzhatnak egy csomó olyan, akár a tőkétől elkezdve, akár a befektetőkön át egy csomó olyan gazdasági szereplőt, ami korábban nem volt lehetőségük. Ez egy dolog. A másik dolog pedig magának a hatalompolitikának az átrendeződő viszonyai. Ugye nagyobb súlyuk lehet a németekkel szemben. A németek jobban tudnak támaszkodni a franciákra, és a francia németekre való utaltság is erőteljesebben megjelenik. Tehát ez mindenképpen egy nagy lehetőség, ezt nem kommunikálják a kampányban. Tehát nem ez uralja a kampánytémát. Ami uralja, az a schengeni határoknak, illetve hát az eurozónának a kérdése. Ami nagyon érdekes számomra, ha már itt csak hogy a retorika és a tartalom közötti feszültséget lássuk. Fillon nagyon keveset mondott az Európa politikájáról. Ugye nagyon erőteljesen hangsúlyozó, hogy az államok Európája egy államközi Európává alakulás, és mégis amikor rákérdeztek arra, hogy mi lenne az első lépése, akkor ő a fiskális unió felé való elmozdulást mondja. Tehát a fiskális unió a legkeményebb közösségi esedés felé halad, és Franciaország ebből nem tud kimaradni, nem is maradhat ki, hogy ennek rettentő következményei lennének a gazdaságra nézve. És ez megjelenik már nála, hogy azonnal összehívna erről egy értekezletet, és a tranzakciós adónak a megvalósításával egy külön költségvetést hozza a mostani költségvetés mellett létre Európának, ami hát persze a francia érdekek mentén alakulhatna.
Össze ugye Németországban is választások lesznek. Ön szerint hogyan foghatni a franciaországi választás eredménye?
Én azt gondolom, hogy egy példát vehetünk a történelemből, tehát ugye a francia-német motor az mindig személyes, jó viszonyon alakult. Ez egy jó házasság volt, hogy a hidegháború alatt mondtuk mindig a két fél között. Ennek ellenére soha nem a személyes barátság határozza meg. Tehát mindig egy nehezen induló viszony, és mindig nagyon erőteljesen a két államnak az érdekei csiszolják össze az államférfiakat. Hogyha esetleg, vagy hát itt ugye Angela Merkel esetében a kancellárasszony, hogyha esetleg nem jó ez a viszony, akkor sincs nagyon más lehetőség arra, mint hogy előbb-utóbb megmarad.
Akkor marad a kényszerházasság.
Hát marad a kényszerházasság, de nagyon érdekes, hogy amikor Hollande hatalomra került, akkor ugye egy furcsa új stílust vett fel, Sarkozy mindent Merkellel megbeszélt a zárt ajtók mögött, és közösen álltak elő a javaslatokkal. Hollande pedig a sajton keresztül, mert már nagyon udvariatlanul üzengetett Merkelnek, és mégis most egy remek páros lett belőlük.
Ha mondjuk egy Merkel-Le Pen páros alakul ki, az mit jelent ön szerint, vagy mit jelenthet?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok aggodalom van ezzel kapcsolatban, és jogosan van aggodalom, hiszen azért Marine Le Pennek a politikáját halljuk, hogy azonnal népszavazást tartana először Európáról, most már csak az eurozónáról, de hát a kettő az elég szorosan összefügg egymással. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent Marine Le Pen sem tehet meg, amit most kommunikál. Tehát annak vannak nagyon kemény nemzetközi jogi akadályai, és vannak racionális akadályai, a francia érdekbe ütköző akadályai. Ennek ellenére persze megtehetne. Nagyon sokan vizionálják az Európai Uniónak a szétbomlását. Én hiszem azt, hogy az Európai Unió azért több lábon áll.
De egyébként az, hogy most ez a kampányban előkerül, ez nyilván érthető, hiszen erről beszéltünk a beszélgetésünknek az első felében. De vajon a franciák legalább annyira kiábrándultak, vagy vannak annyira kiábrándultak az Európai Unió intézményeiből, mint mondjuk a britek, hogy esetleg Franciaország, ha Marine Le Pen kerül az elnöki palotába, akkor át tud vinni egy francia kilépési népszavazást?
Hát én azt gondolom, hogy ha megnézzük az utolsó két népszavazásnak az eredményét Franciaországban, ami Európáról szól, mind a kettőnél rezgett a léc, ugye a Maastrichti népszavazás, mondjuk hát ez már mikor volt, 92-ben éppen hogy vitték, 2005-ben, amikor az alkotmánytervezetről volt szó, az alkotmányos szerződés tervezet megszavazásáról, ott elbuktak a franciák, tehát ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy az Európai Uniós kérdések, mint minden Európában elsősorban a saját elitjükre és a saját elitjüknek a politikájáról szólnak, tehát a választók nem mondanak véleményt Európáról ezekben a kérdésekben, hanem egy általános elégedetlenséget fejeznek ki. Ez pedig hatással lesz Európára, ami azért egy káros folyamat. Ha Marine Le Pen nagyon erőteljesen a francia szuverenitással kampányol, akkor persze ez a végeredmény, ez elérhető könnyen. Hát meg lehet azt látni, hogy milyen csapás lenne ez a franciáknak.
Itt persze az a kérdés, akkor most még egy picit a gondolat elején, szóval, hogy ebből a szempontból az mondjuk Európának szerencsésebb lenne, hogyha nem Angela Merkel irányítaná a jövőben Németországot? Tehát mondjuk egy a francia, mondjuk Marine Le Penhez közelebb álló politikus kerül a kancellári székbe, akkor ez segíthet egyben tartani ezt a csapatot?
Én azt gondolom, hogy az az út, ami Marine Le Pen a retorikája szerint elindulna, az nem az európai út, tehát az nem az az út, ami az európai vívmányokat erősíteni. Tehát amikor megszületett Európa, hogyha nagyon vissza akarunk menni a második világháború utáni időszakba, ugye az 50-es évek 50-57-ben létrejön, akkor azt szokták mondani, ez furcsa, de a nemzetállam megmentése történik az európai integrációval. A szétvett Európának a gazdaságai önállóan a formálódó világgazdaságban nem nagyon tudnak labdába rúgni. Tehát létrejön egy olyan integráció, ahol együttesen képesek ellenállni azoknak a világgazdasági fluktuációknak, ami sújtja az egyes nemzetállamot. Ebből a szempontból ezeket szétverni, visszajöttünk ugyanoda az alapkérdéshez. Tehát, hogyha egy Franciaország, mint mondjuk az Európai Uniónak, az 500 milliós lakosának a vezető állama védtelennek bizonyul, ott, mint egy picike állam sem lesz sokkal erősebb a világgazdaságban. Tehát nem tud letárgyalni ugyanúgy szerződéseket, akár Trumppal, akár Kínával, akár meg nagy szereplővel.
De ez egy olyan fontos racionális korlát, amire az imént hivatkozott, hogy talán nyilván Marine Le Pen politikájának lehetnek racionális korlátjai. Egy picit filozofáljunk, hiszen ott arról is beszéltünk, hogy a populizmus megjelent nagyon markánsan a francia elnökválasztási kampányban. Mi történik ebben az országban, hiszen mi is csak a felvilágosodás hazájáról beszélünk. Szóval, hogy ezek a kérdések hogyan kerültek elő ennyire markánsan?
Igen, majd mostanában, amiről szoktak beszélni 2000 után, ez a posztdemokráciáknak a válsága, így hívja ezt a szakirodalom. Azt szokták előirányozni, hogy nagyon sok olyan, sőt, nem is nagyon sok, olyan két olyan nagy terület van, ahol a korábbi intézményes mechanizmusok és politikák nem tudnak a választópolgár számára hatékony választ adni, és ezek a gazdasági strukturális kérdések, és a másik pedig a társadalmi integrációs kérdések. Tehát két olyan csoport kerül előtérbe, ami közvetlenül érinti az állampolgárt, de nem látja azt, hogy az elmúlt 10 évnek a politikáival változott volna valami a helyzetén. És azt gondolom, hogy ez a középpártoknak a nagy felelőssége, hogy ezek a belső folyamatok megindulhatnak akár a franciáknál is. Ha a felvilágosodás országáról beszélünk, csak egy gondolatot hagyd tegyek hozzá, akkor Franciaországnál ez egy másik nagyon fontos területet hozzátesz, az érték alapú külpolitizálás. Tehát Franciaország, mint az emberi jogok letéteményese tud a nagyvilágban fellépni. Nem a gazdasági kapacitásai, vagy a katonai kapacitásai okán, ami megint rendben van, nincsen velük túl sok baj, de lehet, hogy ilyen sok helyen egyszerre nem tudna ilyen nagyon erőteljesen kampányolni, vagy jelen lenni egyáltalán. És mondjuk az afrikai területet nézzük, ott látjuk nagyon szépen markánsan, hogy előjönnek azok a retorikák, hogy mint az emberi jogoknak a letéteményese igényt tart a beavatkozásra, és nagyon eredményesen jelen tud lenni. Most megint ez visszahúzódhatna, tehát a felvilágosodásnak az értékei itt is veszélybe kerülnek.
Marine Le Pennel kapcsolatban beszéltünk arról, hogy vajon, hogyha az elnöki palotába kerül, akkor mennyire tudja megvalósítani mindazt, amiről a kampányban beszélt. A középpártok mennyire tudják? Tehát az reálisnak tűnik, amit ők ajánlanak a választóknak? Tehát ez az üzlet, ez működhet?
Én azt gondolom, hogy minden választóban most ez merül föl, és én azt gondolom, hogy ez az a kérdés, ami egy kicsit átrendezte az egész francia belpolitikát. Az a kérdés, hogy amikor, csak megint egy konkrét példát hadd hozzak, Hollande elnököt 2012-ben egy nagyon markáns baloldali programmal választották meg, hogy azokat a szociális vívmányokat, meg egyáltalán azokat a francia vívmányokat, politikai vívmányokat, amik uralják a francia baloldalt, megvalósíthatja. És 2 év kell ahhoz, hogy belássa Hollande, hogy nem megy. Hogy vannak olyan kényszercsapások, amin hangsúlykülönbségek lehetnek maximum, például, ha már gazdaságot emlegetjük a gazdaságban. Nagyon erőteljes váltást hajt végre, és kicseréli a teljes kormányt. Tehát egy óriási kormányváltás van, és azokat az erőket hívja Emmanuel Valls személyében, és Emmanuel Macron személyében hatalomra, akik egy nagyon erőteljes gazdasági liberalizációs programot képviselnek. Tehát amit ön kérdez, hogy lehetséges-e ezeknek a hagyományos értékeknek a képviselete, ez egy olyan feszítő kérdés most a francia politikában, ami a filozófia síkjáról hirtelen átjön a mindennapi választási procedúrába.
És éppen ez lesz a kérdés április 23-án, hogyha jól értem. Tehát igazából ez lesz a fő kérdés, a vázájának választásnak a fő kérdése?
Én azt gondolom, hogy itt az előválasztásokon ez lezajlott. Tehát amikor Bonamont választják meg, az inkább arról szól, hogy a francia szocialista párt megindult egy útkeresés felé, és nem elsősorban az elnök választásról szól. Bonamontnak az esélyei olyan kicsik a többiekhez képest, hogy ha megnézzük a retorikáját az előválasztásokon, nagyon kevésszer fordul elő, hogy ha elnökként megválasztanak, ezt fogom tenni az interjúkat, ha megnézzük a televízió szereplőket. Mintha nem az elnök választás kampányolna, hanem valami víziót próbál adni a pártnak. Ami nagyon érdekes, hogy ez a vízió egy törésvonalon alapszik, tehát hogy nem a régi értékeknek a megújítását látjuk, nem a régi értékeknek az új köntösbe öltöztetését, ugye a franciák szociális vívmányok világhírűek, ugye, hogy nem ezek hogyan őrizhetjük meg a jelenlegi körülmények között egy válság esetén, hogy lehet gazdasági növekedést produkálni, ezt ugye nem mondja meg a francia baloldal, hanem hoz valami egészen új és egészen döbbenetes, radikálisan futurisztikus dolgot, de ez még inkább szimpatikus lesz, mint egyébként a sikeres út, amit Manuel Valls-ék bejártak.
Mennyire lehet hosszú távú ez a változás? Tehát ez valami egészen más korszaknak az eleje, amit most látunk, vagy inkább csak egy kísérlet a francia választók részéről, hogy próbáljuk meg ezt az utat, hogy nem a két szélsőségnél, hanem valami ismeretlen, de mégis megfogható, egy megfogható ember által képviselt utat próbáljuk meg, aztán meglátjuk.
Én azt gondolom, hogy egy óriási radikális átrendeződés van a francia politikában jelenleg, és nem a személyek vagy a programok tekintetén, hanem abban, hogy eljött annak a határa, amikor régi utakat járva, a folyamatos politikai gyakorlatot hozva tudunk kormányon maradni, vagy ellenzékben maradni, hanem eljött az a gyakorlat, amikor a választópolgár elszámoltatja azt, hogy ígértek nekem valamit, és ezt az ígéretet én nem látom. Tehát ez hoz olyan radikális tendenciákat előtérbe, ami megváltoztatja a képet. Azt gondolom, hogy a forradalom ezt érinti. Tehát, hogy új köntösbe öltöztetni a régi értékeket, tehát 21. századnak megfelelő baloldali politikát és jobboldali politikát kell folytatni. Az, hogy ez a személyeket hogy érinti, azt nem tudom, hogy a franciáknál az az érdekes, hogy a szinte a teljes bal és jobboldali elit, az az ENA-ból kerül ki, ez az École Nationale d'Administration, ugyanazt az iskolát járják, ugyanazokat a technikákat tanulják, ugyanazt a logikát követik, és ez megint nagyon erőteljesen ráül a francia politikára.
Egyébként a francia elnökválasztásnak az eredményét, amennyiben a közép megerősödik, és valóban ez az irány az, ami Franciaországban esetleg jelentős támogatottságot is kap, nem épp csak győz, hanem jelentős lesz. Ez ön szerint hogyan hatott az európai politikára, az európai országok belpolitikáira?
Én remélem, hogy stimuláló, tehát hogy elfordulása a populista hangoktól, és annak a középpolitikának a kialakítása, ami hát új kérdéseket fog felvetni, mert most miközben mondom azt, hogy ugye Emmanuel Macron egy nagyon furcsa éveleget követett már kormányon, de ugyanakkor meg ellent mondok annak, hogy a baloldal akarja a baloldali politikát, és a jobboldal akarja a jobboldali politikát, tehát ez egy érdekes és új feszültséget fog kialakítani.
Tehát elképzelhető, hogy megint a franciák hoznak valami egészen újat az európai politikában, egy olyan megoldást, ami esetleg konszolidálhatja ezt a jelenlegi helyzetet?
Reméljük, hogy így lesz.
Szűcs Anita, a Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Almási Norbert technikus nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richard. Minden jót, viszont hallásra.